Kegyelem, irgalom és békesség adassék néktek bőségesen attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő.
Amen.
Gyertek, fennállva járuljunk Isten szín elé imádságban. Áldunk és magasztalunk téged. Áldunk és magasztalunk örökké való Isten, kegyelmes atyánk, Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy. Dicsőítünk azért, mert kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, mert úgy szólsz hozzánk ma is, amint az apostolok idejében szóltál. Ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz, úgy, ahogy földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életed adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most is közöttünk. Munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Kész a mi szívünk, hogy neked engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét a zsidókhoz írt levél második fejezetéből, a 10. verssel kezdődő szakaszból. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni, amik így szól. Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem majd újra, íme itt vagyok, én is a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a Biblia olvasó vezérfonalunk a zsidókhoz írt levél fejezeteit adja elénk, és az ige, amit felolvastam a vasárnapi újszövetségi ige volt ez. Ez az ige azért kedves, és azért fontos, úgy gondolom mindannyiunk számára fontos lehet, mert az emberséges Istenről szól. Az emberséges Istenről, nem az áthatolhatatlan, hetedik égben lakó uralkodóról, nem a haragvó és az igazságos Istenről, hanem arról az Istenről, aki szavát egyértelműen hatalommal és visszavonhatatlan tökéletességgel kinyilatkoztatja. Aki kinyilatkoztatja az ő igéjét és megjelenik emberi testben, az emberséges Isten. A zsidókhoz írt levél jelen szakasza mindegyik az együttérző Istenről beszél. Arról az Istenről, aki egykor megmutatta, hogy lehet egyszerre igazságosnak és végtelenül megértőnek lenni. Mert általában az ember csak az egyik tud lenni. Vagy nagyon igazságosak vagyunk, és megítélünk mindenkit, nem is tudva, nem is látva az illető életét, nem látva cselekedeteinek, életvitelének, tetteinek, sőt, bűneinek az okát, és hangzik már a dörgedelmes ítélet, mert milyen jó megítélni. Milyen jó megítélni a különböző televízió showkban bemutatott, aberált és tönkretett életű embereket. Milyen jó megítélni és azt mondani, hogy lám, mi nem vagyunk ilyenek. Milyen jó azt mondani, hogy igazságosak vagyunk. Aztán a másik véglet, mennyire egyszerű megértőnek lenni, toleránsnak, elfogadónak. Igen, el kell fogadnunk mindent, minden másságot, minden olyan dolgot, ami lehet, hogy bűn, de hát azért meg kell érteni. Ez a két véglet létezik az ember számára. Vagy végtelenül és határ nélkül, sőt, kegyetlenül igazságos, vagy pedig a másik, végtelenül megértő, és mindent elfogad. Semmi ítélet, semmi érték, és semmi erkölcsi mérce nem befolyásolja ebben. Azonban Isten egyszerre végtelenül igazságos, és ugyanakkor végtelenül megértő. Felfoghatatlan az ember számára, aki csak a két véglet között tud valahol elhelyezkedni, hogy hogy lehet mindez. Hogy lehet az, hogy Isten megbünteti a bűnt, és mégis mindenki kegyelmez. Hogy lehet az, hogy ő igazságot szolgáltat, és ugyanakkor lehajol a földi gyermekeihez, és mindenkit átölel. Jézus Krisztusban érthető meg mindez, és erről szól, erről az emberi lételről a zsidókhoz írt levél felolvasó szakasza. Az egész levélről elmondható, hogy nem csak a zsidó keresztjéneknek íródott, hanem a pogány keresztjéneknek is, azonban az egész levélben lépten nyomon megfigyelhető a zsidó írásmagyarázat, érvelés, módszere, rendszere, rengeteg ószövetségi igét idéz, azokból levezeti a feltehetően többségében azért zsidó olvasók számára, hogy Krisztus Istentől jött, és benne van váltságunk. Olyan emberekhez is szól ez a levél, akik életük egy korábbi szakaszában zsidó vallási közösségbe tartoztak, prozelitákká lettek, és utána váltak keresztjénné. Vannak írás magyarázók, akik azt mondják, hogy egy nagyobb régióhoz, területhez szól, akár egy körlevél is lehetett ez az egész zsidókhoz írt levél. A zsidó hit felől közelíti meg Krisztus váltsághalála által alapított keresztjén hitet az írója. Jézus, mint a mennyekből alászálló Isten mutatja be, aki, mennyire fontos volt ez a zsidók számára, a földi halála után közben járó főpapként jelenik meg. Tudjuk jól, hogy a papság jelentette a zsidó hit központját, ők végezték az áldozatokat, a mindennapos szertartásokat. A papság nélkül megvénult volna a zsidó hit. És amikor a zsidókhoz írt levél elmondja az olvasóknak, hallgatóknak, hogy Jézus az igazi főpap, akkor ezzel tulajdonképpen az ő hitükben is folytonosság marad meg, de mégis Jézus Krisztus lesz a középpontban. A levél írója, ahogy említettem, a kor rabbinikus szokásához híven érvel, bizonyít, vitatkozik, olvasóit kézenfogva próbálja meg átvezetni a zsidó hitből a Krisztus hitbe. Ebben az érvelés buzdítás láncolatban helyezkedik el mai igénk, amely, mint mondtam, az emberséges Istenről szól, az egyszerre igazságos és végtelenül megértő Istenről. Ha figyelmesen elolvassuk az igét, és bizonyára mindannyian, akik bibliaolvasók alapul szerint olvassuk a Szentírást, már olvastuk, akkor egy ellentmondást is felfedezhetünk benne, ami csak a felszínes emberi elme számára ellentmondás, de mégis foglalkozni kell vele. Krisztus azért volt tökéletes, mert ember volt, és mert szenvedett. Olyan ellentmondás ez, ami pontosan ezért felhívja a figyelmünket, ellentmondás volt amiatt, és mély igazságokra vezet el. Azt gondolhatnánk, hogy a tökéletességhez, a méltósághoz nem tartozik hozzá a szenvedés. Hogyha valakit tökéletesnek képzelünk el, akkor nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy az illető az verejtékezik, hogy az illetőnek a testéből vér folyik, hogy meggyötört arca van. Nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy nagy király így nézzen ki. Az emberi elme számára a méltóság, a tökéletesség, az soha nem verejtékszagú, nem nyomorúságos, nem kilátástalan, és semmiféleképpen nem tudjuk elképzelni azt, hogy a tökéletes Isten fiú az ilyen lehetett. Ezt az emberi gondolkozást rögzítik azok a keleti ikonok, amelyek Jézust mindig kisimult ábrázattal, szinte földre szállt tökélyként ábrázolják. Nyilván az ikonográfiának is megvolt az oka, hogy így ábrázolta. Sokan éppen ezért a kereszténység első évszázadaiban tagadták azt, hogy Krisztus valóságos ember volt. Tagadták azt, hogy valóságos teste volt. Kétségbe vonták egyáltalán, hogy ember volt. Sok filozófus, teológus, gondolkodó istenképéhez már akkor sem tartozott hozzá. Nem illett a mezítelen, sebektől vérző, nagyon is emberi, közöttünk lévő Krisztus. Igen, sokszor manapság sem tudják az emberek hova tenni a szenvedő Krisztust. Nem tudják hova tenni a keresztre feszítettet, aki önmagát áldozta értünk. Hát nem attól az Isten, hogy ő egy csettintésre mindent meg tud oldani. Nem attól Isten, hogy végtelen hatalma van, és az emberért mindent meg tud tenni, és egy pillanat alatt megoldja az életünket. Nem ettől Isten, nem ettől tökéletes. A zsidókhoz írt levél elmondja, és bizonyára mindannyian tudjuk ezt, vagy legalábbis sejtésünk van róla, hogy nem ettől, hanem pontosan attól olyan nagyszerű az egész Krisztus esemény, hogy ő emberré lett, hogy ő közénk jött, és ezáltal vállalta és tudta vállalni mindazt, ami az emberre méretik. Ezáltal tudott engesztelő áldozatot hozni értünk, közöttünk járva. Ezáltal tud segíteni rajtunk most is, ebben a pillanatban. Az a valaki, aki itt volt közöttünk, aki kísértéseket szenvedett el, aki fájdalmat szenvedett el. Az ókorból a mába ugorva megállapíthatjuk, hogy gyakran keresi a tökéletességet a mai ember is. Sok minden el akarja hitetni velünk, hogy tökéletesek lehetünk. Nem kell verejtékezni. Hát ez az egyik legnagyobb találmány a 20. századnak, az izzadásgátlás. Nem kell szenvedni, nem kell küzdeni, nem kell áldozatot hozni. Csak éljük a kényelmes életet, éljük a jól berendezett életet. Aztán magunkat, testünket tökéletesen felöltöztethetjük, különböző szerekkel tökéletes formát érhetünk el. Aztán a pszichológusok arról is gondoskodnak, hogy lelki egyensúly is létrejöjjön, és az ember tényleg már azt érzi, hogy milyen nagy a tökély, különösen egy nagyvárosba járva, az üvegpalóták között, tökéletesen felépített menedzser életek, de soha nem látjuk azt, hogy mi van a másik oldalon. Tökéletességre, emberi mérce szerint törekvő élet másik oldalán. Mi van a betegségek, a rémálmok, a lelkismert furdalás, a belső gyötrelmek oldalán? Igen, az ember hiába törekszik tökéletességre. Mindig ott van az útjában valami, amit soha nem tud legyőzni. Ott áll az útjában a két nagy ellenség, a halál és a szenvedés, amely még a hívő emberek életét is fenyegeti és meggyötri. Miben áll tehát Isten méltósága? És hogyan követhető ez? Mi Jézus Krisztus tökéletessége? Miért abban áll, hogy ő lemondott az Isten létről és emberré lett? Hát ebben áll. Isten méltósága az, hogy idézzek egy ószövetségi helyet is, hogy ő elrejti a dicsőségét. Isten méltósága az, hogy lemond a végtelenségről, a mindenhatóságról, a halhatatlanságról, lemond istenségéről, megüresíti önmagát. Ezután feltetjük a jogos kérdést, hogy miért méltóság mindez, az ön megtagadás? Miért a tökéletesség jele? Azért, mert Isten szeretet. Mert szeretetből lett emberré. Szeretetből teremtette meg ezt a világot. Szeretetből hagyta ott a mennyei tróntermet, ahol korábbi újszövetségi olvasmányunk alapján tudjuk, ahol angyalok seregei dicsérik őt és tisztelik minden parancsát. Szeretetből született meg az istálló szagú jászolban. Szeretetből lett a testvérünk, embertársunk, felebarátunk. Szeretetből tette mindezt. ez az ő dicsősége, ez az ő tökéletessége. Tökéletesen meg tudja üresíteni önmagát, és azt tudja mondani, lemondok arról, ami esetleg más számára a legnagyobb méltóság, privilégium és dicsőség lenne. A lemondásba rejlik tehát az ő dicsősége. Ez az igazi tökéletesség, a tökéletes szeretet. A szeretet, amely nem vonzó, amely nem egy olyan dolog, amelyet bármelyik iskolás szeretne elérni, kisgyermek. Hiszen a kisgyermekben benne van az úgynevezett életösztön, hogy gyűjtök magamnak szeretném a legjobb játékokat, magamnak szeretném a legfinomabb édességeket, magamnak szeretném a legjobb barátokat, és felnőttekben ugyanez megvan, nagyon nőtt gyermekekbe. Magamnak szeretném a legjobb felnőtt játékokat, a műszaki cikkeket, magamnak szeretném a legjobb ételeket, a legjobb életkörülményeket, magamnak. Elfeledkezünk arról, hogy mennyire távol kerülünk ezáltal a tökéletességtől. És most ezt úgy értem, hogy mennyire távol kerülünk a tökéletestől. Attól a valakitől, aki mindezt le tudta tetkőzni magáról. Le tudta pergetni azt, amit mások dicsőségnek tartottak, és valóban a betlehemi jászoltól a golgotai kereszték megjárta az ő emberi útját. Igen, ez az önfeledt szeretet. Nem tudom, hogy feltártuk-e már magunkban ennek a szónak az értelmét. Önfelett. Önfeletten szeretni. Önfelettnek lenni. Azt jelenti, hogy magunkról megfeledkezve teszünk valamit. Az önfelett szerelem az a szerelem, amelyben mind a két fél megfeledkezik önmagáról, és csak a másik a fontos. És ugyanez igaz az önfelett szeretetre. Önfeletten szeret valaki, aki mindenéről képes lemondani, azért, hogy a másikat boldoggá tegye. Isten önfeledten szeret bennünket, és ennek a bizonyítéka, hogy Jézus Krisztusban testé lett és feláldozta önmagát. Igen, Jézus Krisztus halála és engesztelő áldozata Isten önfeledt szeretetének a jele. Az ember élet Isten halála által éppen azt az erőt bénította meg. Azt a tényt tette hatástalanná, ami voltak éppen az ember tökéletességének az útjában áll. Az ördögöt és a halált. Ezt is leírja a zsidókhoz írt levél felolvasott szakasza. Jézus Krisztusban igenis tökéletesek vagyunk, de csak is ő benne. Krisztus miután elszenvedte a halált és feltámadott, és a mennyekbe szállt vissza a mennyei trónterembe, a mennyei dicsőségbe, tökéletességbe, megszentelve ezáltal keresztjének millióit. Gyönyörűen ír erről a mennybe menetelről az alapigénket megelőző 9. vers. Jézus a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Jézus azzal, hogy a feltámadás reménységét adta nekünk, megszabadította a halál félelemtől is minket. Sokan félünk a haláltól. Sokan azt gondoljuk, hogy még mindig, bár keresztjének vagyunk, de még mindig ott van ez az ős ellenség. Hát el kell mondjam, hogy Jézus Krisztusban bízva, életünket neki szentelve, nincs mit félnünk a haláltól. Sőt, a halál voltaképpen egy célba érkezés lehet a keresztjén ember számára. Igen, tudnunk kell, ha Krisztusban bízunk, neki szentelt életet élünk, akkor nem kell félnünk a haláltól. Úgy kezdtem az ige hirdetést, hogy az emberséges Istenről szeretnék beszélni. Azért emberséges, mert miután emberré lett, megismerte és átélte az ember minden szenvedését, kísértését. Azért emberséges, mert tapasztalta és tudja, hogy mi a szenvedés. A keresztfán azt is megtapasztalta, hogy mi az embertelenség. Embertelenség két értelemben. Egyrészt kegyetlenség, másrészt pedig emberektől való elhagyatottság. Olyan Istenünk van tehát, aki nem megy el nyomorultak szenvedései mellett. Ő nem hunja be a szemét, amikor a sátán a leggyengébb pontokat megtalálva kísért minket. Ő mindezt átélte. A leggyengébb pontokon, amikor messiási munkájára készült, tudjuk, hogy megkísértette az ördög. Igen, ő tud segíteni a kísértésekkor is. Mindezeknek utána fel kell tennünk az utolsó kérdést, amely a mi hitünket és a mi életünket a legmélyebben érinti. Mennyiben tudjuk követni Krisztust? A Krisztus követésére, már talán többször el is mondtam, van egy latin szó, imitáció. Imitáció Christi, azaz Krisztus követése. De talán jobban ismerjük ezt a fogalmat, vagy imitáció, ami azt is jelenti a mi számunkra, és ez az egyik jelentése, hogy utánzás, imitálás, úgy tenni, ahogy ő tett. Mennyiben tudjuk, és mennyiben lehetséges a mi számunkra Krisztust utánozni a lemondásban, az önmegüresítésben. Mennyire vagyunk készek erre? Azt tapasztalhatjuk, a mai világ pontosan az ellenkezőjéről szól. És nagyon egyszerű, nagyon kényelmes, mondhatnám úgy is bibliai frázissal, hogy nagyon széles út azon menni, hogy nem megüresítjük önmagunkat, hanem teletömjük. Teletömjük étellel, itallal, élvezetekkel, szórakozással, teletömjük képekkel, ingerekkel. A világ pontosan az ellenkezőjéről szólt, és ma kiváltképpen erről szól. Mégis nekünk egy kiváltvalóképpen való úton kell elindulni, és tovább menni a Krisztus útján, a lemondás útján. Mert minden egyes lemondással, minden egyes Krisztusért hozott apró kis áldozattal őhozzá kerülünk közelebb. Őt imitáljuk, őt utánozzuk, vagy szebben fogalmazva az ő nyomdokaiban járunk. Nehéz Krisztus követése. Nehéz, de nem lehetetlen. Ő, aki itt volt közöttünk, aki tudja, hogy ennek a követésnek az útjában mennyi kísértés, mennyi szenvedés, mennyi fondorlatos ördögi praktika áll, ő mindig ott van velünk és segít. És ha elesnénk, a kezét nyújtja felénk. Hogyha lelkileg elbuknánk, akkor azt érezhetjük, hogy valaki felemel bennünket. Hogyha rábízzuk, neki szenteljük a mi életünket. Atya Isten, hogy tudjunk mi saját életeinkben kilépni azokból a dolgokból, amelyek még mindig az önzésről, az én tiszteletről szólnak, és tudjunk a Krisztus útján tovább menni, amely a megüresítés, a lemondás és az önfeledt szeretet útja. Ámen. Urunk Istenünk, hálát adunk. Hálát adunk a Te ígédért, amelyben szóltál. Köszönjük a szavadból áradó szeretetet. Köszönjük a vigasztalást és erőt. Köszönjük, hogy igéd mindemellett, a tanítás, a vigasz, az erő mellett leleplezte vétkeinket és megfedett bennünket. Urunk, Te látod a mi életünket. Te látod azt, amikor nehézségekkel küzdünk meg. Te látod azt, amikor megtántorodunk. Amikor tesszük, csináljuk, és úgy teszünk, mintha jók lennénk, és közben távolabb kerültünk tőled. Úr Jézus Krisztus, kérünk, adj mindig józanságot. Adj mindig derűt. Adj mindig a készséget a lemondásra. Hogy általad hozzád kerülhessünk közelebb. Kérünk, áld meg a szenvedőket, nehézségben lévőket. Áld meg azokat, akik betegségben vannak. Könyörgünk a gyászolókért. Könyörgünk azokért, akik tévhiteket kergetnek, és ezzel másokat is bajba sodornak. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged, de hiába való módon teszik azt. A Szent Lelked által ragyogj fel előttük. Szólítsd meg őket, igéddel, mindazzal, amivel te jónak látod. Könyörgünk Istenünk gyülekezetünkért, szeretteinkért, családjainkért, közösségeinkért, áld meg egyházunkat és magyar népünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.